Ez a Híradó péntek este, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! A tisztességtelen bankok után előhet a fair bankok ideje Magyarországon, mondta Orbán Viktor. Még többen dolgoznak, tovább bővült a foglalkoztatás és csökken a munkanélküliség. A várakozásoknak megfelelően Jean-Claude Juncker lett az Európai Bizottság elnök jelöltje. Idén korábban indul a parlagfűszezon, július 1-től ellenőriznek és büntetnek a hatóságok. Új korszak veheti kezdetét, a tisztességtelen bankok után eljöhet a fair bankok ideje Magyarországon, mondta a miniszterelnök ma reggel Brüsszelből a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor hozzátette, a bankok részéről az egyoldalú szerződésmódosítás tisztességtelen volt, és emiatt nem érheti kár az embereket. A kormány ma benyújtotta a parlamentnek azt a törvényjavaslatot, amely az első lépcsőben kezeli a devizahitelesek ügyét. Ebben a banki kártalanítást a forinthitelesekre is kiterjesztik.
Már olvasható a parlament honlapján az a törvénytervezet, amelyik első lépcsőben kezeli a devizahitelesek ügyét. Ebben lényegében a kúriának azt a múlt heti döntését foglalták törvénybe, amelyik kimondta, hogy több szempontból is tisztességtelenül jártak el a bankok. A javaslatot benyújtó igazságügyi miniszter a Híradónak hangsúlyozta, az új törvényben nem csak a deviza, hanem a forint hitelesekre is kiterjesztik a banki kártalanítást.
A tisztesség és tisztesség között nem lehet különbséget tenni. Egy egyoldalú szerződés módosításnál ugye joggal kérdezhetni a fogyasztó, hogy miért csak a deviza hiteles, deviza alapú hiteleknél van ez. Miért nem lehet a forint alapunál is? Tehát úgy gondolom, ezt a kérdést globálisan kell megvizsgálni, és a jogegységi határozat is ez erről beszél.
A törvény javaslat szerint az árfolyamlés semmis. A hitelek újra számolására 90 napjuk van a bankoknak. Az egyoldalú kamatemelések automatikusan tisztességtelenek, ennek ellenkezőjét a bankoknak kell bizonyítaniuk a fővárosi törvényszéken. A törvény azt is kimondta, hogy akik kedvezményesen végtőlesztették devizahitelüket, azoknak nem jár vissza pénz. Új korszak veheti kezdetét, a tisztességtelen bankok után eljöhet a fair bankok ideje Magyarországon. Erről Orbán Viktor beszélt a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. A miniszterelnök azt mondta, korábban az emberek azt tapasztalták, hogy mindig veszítettek a bankokkal, a nagyszolgáltatókkal, a multikkal szemben.
Ennek van most vége Magyarországon, egy új korszak kezdheti kezdetét, vagy veheti kezdetét, azt is mondhatnám, hogy eljöhet a fair bankoknak az ideje, az emberek pedig nem lesznek kiszolgáltatva az erőfölényükkel visszaélő pénzintézet.
A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy a kormány a héten egy több lépcsőből álló akciótervet fogadott el. Ennek első része a most benyújtott törvényjavaslat, amiről már a jövő hét pénteken szavazhat az országgyűlés. Szeptemberben született meg az a törvény, amely a bankok és az ügyfelek közötti elszámolást szabályozza, vagyis kinek mennyi pénz jár majd vissza. Végül pedig várhatóan az év végéig megszülethet a devizahitelek kivezetéséről szóló törvény is, ami a hitelek forintra váltására ad megoldást. A bankráció.hu elemzője arra hívta fel a figyelmet, senki ne gondolja úgy, hogy most már nem kell törlesztenie hitelét.
Mivel hogy még a mostani devizaszerződések élő szerződések, én mindenkit arra bátorítok, hogy továbbra is fizesse a törlesztő részleteket, ellenkező esetben a bank akár a bárlistára is felteheti az ügyfelet, vagy a szerződést is felmondhatja.
Az elmúlt napokban többfajta számítás és napvilágot látott, hogy mennyi pénz járhat vissza a devizahiteleseknek. A Híradó is kiszámoltatta egy szakértővel. Ennek alapján, ha valaki 2007-ben 7 millió forintnak megfelelő svájci frank hitelt vett fel 15 évre, annak a törlesztő részlete induláskor 65 ezer forint volt, ami mostanra 125 ezerre növekedett. Egy ilyen szerződésnél az adós 110 ezer forinttal járt rosszabbul az árfolyamrés miatt. Az egyoldalú kamatemelések miatt pedig 900 ezer forinttal fizetett többet, mint kellett volna. Vagyis 1 millió 10 ezer forintot vett el tőle a bankja, a bíróság szerint tisztességtelenül. Elvileg ez a pénz visszajár.
Az Együtt PM Szövetség szerint a törvényjavaslat továbbra sem oldja meg a devizahitelesek problémáját. Hozzáteszik, hogy a kormány nem kezeli azt a társadalmi válságot, amely a lakossági devizahitelezés összeomlása nyomán kialakult Magyarországon. Tovább javult a foglalkoztatás, idén március és május között 195 ezerrel dolgoztak többen, mint egy évvel korábban. 4 millió 105 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma, derül ki a statisztikai hivatal legfrissebb adataiból. A munkanélküliségi ráta is csökkent 2,5%-ponttal 8%-ra. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár szerint nagyon pozitív folyamat indult meg.
Ezek könnyű betonból készített díszkövek.
Burkolóanyagokat, lábazati elemeket és tetőcserepet keresnek a legtöbbször ennél a tüzépnél. Gulyás Dávid fél éve dolgozik a cégnél, ez az első munkahelye. Már attól félt, hogy külföldön kényszerül majd dolgozni, amikor munkát kapott.
Értékesítőként vettek fel. Nagyon örültem a lehetőségnek, mert több mint egy évig nem találtam előtte munkát, miután végeztem az iskolával. Tényleg nagyon jó ez a lehetőség.
A cég azért bővített, mert azt tapasztalták, hogy folyamatosan emelkedik a forgalmuk.
Első fejlesztésünk a létszámbővítés volt. Ezt megtettük irodai szinten, ami azt jelenti, hogy értékesítő kollégákat kerestünk, illetve a telephelyünkön az építőanyag kiszolgálás érdekében is kellett felvennünk két új kollégát, akik az ökönömentes kiszolgálást segítik.
A vállalatok növekvő munkaerő igénye is hozzájárult ahhoz, hogy 195 ezerrel dolgoztak többen idén március és május között, mint egy évvel korábban. Ezzel 4 millió 105 ezer főre nőtt a foglalkoztatottak száma, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adat. A munkanélküliek száma pedig egy év alatt 104 ezer fővel csökkent, 357 ezerre. A munkaerőpiaci államtitkár szerint az adatok is azt mutatják, hogy nagyon jó folyamatok indultak meg a gazdaságban, és jelentősen javult a fiatalok foglalkoztatási helyzete is.
Talán ami az egyik legjobb hír, hogy a fiatalok, a 15-24 év közötti fiatalok foglalkoztatása is egy év alatt 40 ezerrel nőtt, ami nagyon jó hír, illetve a egy évvel ezelőtt még 27% körül volt a munkanélküliségi rátájuk, most 20% alá esett.
Most már tényleg látszik a javulás.
A gazdasági elemző is annak tulajdonítja a növekedést, hogy a gazdaság élénkülésével a versenyszférában egyre több munkahely jön létre.
Az látszik, hogy még mindig a közfoglalkoztatottság a legfontosabb csökkentő tényező a munkanélküliségen belül, de most már a versenyszférában is jól látszik a foglalkoztatottság bővülése, köszönhető az elmúlt negyed évben megvalósult számos beruházásnak.
Az alkalmi munkát vállalók számában is jelentős volt a növekedés, soha ennyien nem dolgoztak még ezen a területen. Idén nyáron több mint 200 ezer ember vállal alkalmi vagy idény munkát, elsősorban a mezőgazdaságban, a vendéglátásban, illetve a kereskedelemben.
Magyarország egyre jobban teljesít a foglalkoztatásban, kommentálta a KSH adatait a Fidesz frakció. Kiemelték, egyre inkább beérnek a kormány intézkedései. A foglalkoztatási programoknak, a gazdasági növekedésnek és a Magyarországra érkező fejlesztési forrásoknak köszönhetően többen élnek segélyhelyett munkából, írt a közleményében a kormánypárti frakció. Megszületett a döntés Brüsszelben, Jean-Claude Junckert jelöli az Európai Tanács az Európai Bizottság élére. 26 állam, illetve kormányfő Juncker jelölését támogatta, a brit és a magyar kormányfő ellene szavazott. Ha az Európai Parlament a bizottság elnökévé választja, akkor a következő 5 évben az 59 éves néppárti politikus lesz a brüsszeli testület 13. elnöke.
A pénteki EU csúcs legfontosabb kérdése az volt, hogy az Európai Unió állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács kit jelöl az Európai Bizottság élére. A találkozó előtt David Cameron brit miniszterelnök ellenezte a leghevesebben Jean-Claude Juncker jelölését. Juncker mindig is azon dolgozott, hogy növelje Brüsszel befolyását a tagországokra, és csökkentse a nemzeti kormányok hatáskörét. Nem ő a megfelelő személy az unió továbbvitelére, véli a brit miniszterelnök. Reggel a Kossuth rádióban Orbán Viktor is arról beszélt, több ok miatt sem támogatja a volt luxemburgi kormányfő megválasztását. Az egyik, hogy ez elvi kérdés, és ő a választási kampányban szavát adta a magyar választóknak, amitől nem lehet eltérni. Emellett úgy véli, hogy a tagállamok önállósága is csorbulna.
Nem papra megy a játék, Magyarország létkérdéséről, létérdekeiről van szó, világos jelzést és figyelmeztetést kell adni, nekünk ki kell tartanunk a nemzeti érdekeink mellett. A britek is ezt gondolják, én nem a britekkel szavazok, én Magyarország érdekeit képviselem.
A szavazásnál a tanács többsége a várakozásoknak megfelelően Jean-Claude Junckert jelölte. David Cameron brit és Orbán Viktor magyar miniszterelnök a néppárti politikus ellen voksolt. A szavazást követő sajtótájékoztatón a magyar kormányfő azt mondta, elvi kérdést képviselt, ami világos jelzés. Magyarország nem támogatja, hogy az folytatódjon, ami az elmúlt 5 évben. A miniszterelnök arról is beszélt, a személyi kérdéseknél sokkal fontosabb, hogy több témában sikerült képviselni a magyar álláspontot.
Elfogadták azt a korábban támadott gazdaságpolitika elemet, hogy a munkát terhelő adókat csökkenteni kell. De ez benne van a szövegben. Ezért korábban bennünket minden évben, amikor értékelték a gazdaság teljesítményét, akkor ezt kifogásolták. Aztán benne van a versenyképes energiaár kérdése.
A miniszterelnök azt mondta, a piaci szabályozással együttjáró verseny jobb minőséget és olcsóbb energiát hozhat, ez is bekerült a javaslatba. Orbán Viktor arról is beszélt, a szövegbe bekerült az is, hogy kezelni kell a migráció kérdését. Ezzel kapcsolatban azt mondta, a magyar álláspont az, hogy az unión belüli migrációt le kell állítani.
Brüsszelben van tudósítónk, Baracka Eszter, szervusz. Ahogy elhangzott, Jean-Claude Junckert választotta a jelöli a tanács a bizottság élére. Mi következik most, milyen lépések várhatók?
Jó estét kívánok! Jean-Claude Junckerből akkor lehet az Európai Bizottság elnöke, ahogy már hallottuk, hogyha az Európai Parlament is megválasztja. Ehhez a szavazatok 50%-a plusz egy szavazatra, tehát összesen 376 képviselő jóváhagyására van szükség. Jean-Claude Juncker ma még nem ihat a medve bőrére, hiszen a szavazás titkos, és azt is lehet tudni, hogy az EP-ben nincs olyan frakciófegyelem, mint sok nemzeti parlamentben, de a két legnagyobb frakció már lényegében megegyezett arról, hogy ők támogatják Junckert, ezért valószínűleg számíthat a támogatásukra, és valószínűleg a jóváhagyása is. A parlament július 16-án Strasbourgban szavaz majd az Európai Bizottság elnökéről. Ugyanaz nap este itt Brüsszelben ismét összeülnek az állam és kormányfők egy informális vacsorára, hiszen további uniós vezető tisztségekről is dönteni kell. Ősszel megörül az Európai Tanács elnökének a posztja, és az Európai Kül- és Biztonságpolitikai Főképviselő posztja is. Ezekről tehát dönteni kell. A Barroso Bizottság mandátuma október 31-éig tart. Junckernek, ha megválasztja a parlament, addig kell létrehoznia az új bizottságot, ahová a tagokat, a biztosokat a tagállamok delegálják, de a portfóliókat a bizottság elnöke határozza meg.
Baracka Eszter, köszönjük! Az MSZP gratulál Jean-Claude Junckernek a jelöléshez. Közleményükben úgy fogalmaznak, abban vagyunk érdekeltek, hogy Magyarország és az Európai Bizottság együttműködése a jövőben sikeres és eredményes legyen. Jean-Claude Juncker számíthat a demokratikus koalíció támogatására a szükséges uniós reformok keresztülvitelében, áll a párt közleményében. Ebben azt írják, bár a szociáldemokrata Martin Schulz megválasztását támogatták, a néppárti többség miatt a tisztség a néppárt jelöltjét illeti meg. Ukrajna, Moldova és Grúzia társulási és szabadkereskedelmi egyezményt kötött az Európai Unióval. Petro Poroshenko ukrán elnök azt mondta, az ukránok nagy árat fizettek ezért a napért, amely a legjelentősebb pillanat az ország történetében. Oroszország súlyos következményekkel fenyegette meg az aláíró országokat. Poroshenko ukrán elnök a ceremónián beleegyezett abba, hogy hétfőig meghosszabbítsák a tűzszünetet, amely ma járna le. Vlagyimir Putyin orosz elnök a párbeszéd érdekében a vérontás teljes beszüntetését sürgette. Kísértetiesen hasonlít a reklámadó ügye a bankadó elleni tiltakozásra, ezt mondta Orbán Viktor a ma reggeli rádióinterjúban. Hozzátette, arról van szó azonban, hogy a méltányos közteherviselésben az erejéhez mérten mindenkinek részt kell vennie. Közben az RTL csoport alelnöke egy tegnapi budapesti konferencián azt mondta, attól tart, hogy a reklámadó bevezetése precedenst teremthet más országok számára, vagyis más országokban is különadót fizettetnének a média cégekkel.
Több mint két hete folyamatosan tiltakozik az RTL a reklámadó ellen. Egy friss tanulmány szerint a törvény elfogadása óta duplájára nőtt a politikai hírek száma a kereskedelmi csatorna híradójában. Kétszer annyit foglalkoztak például a reklámadóval, mint a devizahitelesek ügyével. Ezekben a riportokban szinte kivétel nélkül a kormány intézkedéseit, illetve a kormánypárti politikusokat támadták. A reklámadónak Magyarországon messze túlmutató hatása lehet, ezt mondta az RTL csoport alelnöke egy tegnapi budapesti konferencián. Andreas Rudas szerint a magyarországi vita kimenetele azért is fontos, mert precedens teremthet más országok számára. vagyis más országokban is külön adót fizettethetnek a médiacégekkel. Az RTL csoport Európa legnagyobb médiavállalkozása, 12 országban vannak tévé és rádió csatornái. Számukra tehát a tét óriási, ha általánossá válik a magyar minta nyomán a reklámadó, akkor az akár több száz millió euró plusz terhet jelenthet nekik.
Létezik magyar modell.
Nem a reklámadó lenne az első olyan intézkedés, amelyet részben átvesznek más európai országok. Orbán Viktor decemberben példaként említette, hogy Csehország, Bulgária és Skócia a rezsicsökkentést, Anglia a közmunkát, Franciaország és Szlovákia külön adókat vette át, Lengyelország pedig magyar mintára alakította át a nyugdíjrendszer. A reklámadó elleni tiltakozás kísértetiesen hasonlít a bankadó elleni fellépésekre, ezt mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. A kormányfő hozzátette, tudták, hogy zsarolásnak lesznek kitéve, de ez nem ok arra, hogy megváltoztassák a szándékukat.
A méltányos közterviselésben való részvétel úgy általában a nagy cégeknek is tetszik, egész addig, amíg ki nem derül, hogy ez rájuk vonatkozik. Akkor megkezdődik a tiltakozás, a zsarolás.
Orbán Viktor jelentősnek nevezte a reklámadóból befolyó bevételt, ami 4 év alatt mintegy 40 milliárd forint lehet.
Egybevág a magyar kormány tapasztalataival az Ernst & Young norvég pénzek szétosztásával kapcsolatos kritikája, erről beszélt a miniszterelnökség helyettes államtitkára. Csepregi Nándor levélben kérte a nemzetközi könyvvizsgáló céget, hogy adja át a teljes anyagot, és ha kell, ezek után feljelentést tesz a kormány. Tegnap a Heti Válasz arról írt, hogy lesújtó ítéletet mondott az Ernst & Young a több milliárdos összeg magyarországi kezeléséről. Az érintett alapítvány szerint azonban csak apró hibák történtek, amiket már kijavítottak.
Ezeknek a pénzeknek a felhasználásánál szervezett csalás történik.
Visszaélhettek a norvég támogatások elosztásakor. Erről beszélt a miniszterelnökség helyettes államtitkára, miután a sajtóban megjelent egy évekkel ezelőtti elemzés a norvég alappénzosztásáról. A Heti Válasz szerdán írta meg, hogy nem a magyar kormány mondott először lesújtó ítéletet a norvég alappénzeinek elosztásáról. A lap szerint az Ernst & Young évekkel ezelőtt azt állapította meg, hogy a támogatásokból részesülő alapítványok nem biztosították a bírálóbizottságok függetlenségét. És előfordult, hogy az értékelési pontszámokat indok nélkül megváltoztatták.
Az Ernst & Young kritikái teljes egészében egybevágnak a kormány megfogalmazott kritikáival és tapasztalataival.
A fejlesztés politikai kommunikációért felelős helyettes államtitkár szerint a sajtóban megjelent jelentés megerősíti a kormány korábbi gyanúját, ezért levélben fordultak az Ernst & Young könyvvizsgáló céghez, hogy adják ki a jelentéseiket.
Amennyiben a sajtóértesülések megerősítést nyernek, a kormánynak nem lesz más lehetősége, büntető feljelentést kell tennie, mert a kritikai megállapítások, amelyeket a sajtóban most már ismerhetünk, és amelyek ebben a kutatásban szerepelnek, üldözendő bűncselekményekre utalnak.
Az Ernst & Young nemzetközi könyvvizsgáló az MTI érdeklődésére azt közölte, a cég a mindenkori ügyfeleit érintő ügyekben nem nyilatkozik az üzleti titok miatt.
Szabályozatlan volt ez a kérdés, most le lesz szabályozva.
A norvég támogatások szétosztásáért felelős ökotárs alapítvány igazgatója szerdán a Híradónak nem cáfolta, hogy a korábbi nemzetközi vizsgálat talált náluk hiányosságokat. Móra Veronika szerint azonban kijavították a hibákat.
Tettek bizonyos megállapításokat, javaslatokat a továbbfejlesztésre, mindez azonban nem azt jelenti, hogy szabálytalanságot állapítottak volna meg, és ezeket a javaslatokat a következő mostani norvég civil támogatási alap tervezése, kidolgozása során figyelembe is vettük.
Pénteken az ökotárs közleményben is megerősítette, korábban valóban nem volt elvárás, hogy független bírálók döntsenek arról, kik kapjanak pénzt. Az új szabályaik szerint viszont egy külső tagnak kell lennie, a másik kettő pedig belsős. A norvég alap támogatását Norvégia, Izland és Liechtenstein adja Magyarországnak. Bár a három ország nem tagja az EU-nak, de gazdasági kedvezményekért cserébe támogatják az unió új tagállamait. A kormány májusban azért indított vizsgálatot, mert szerintük az összesen 4 milliárd forintnyi támogatás odaítélésénél politikai alapon dönt az ökotárs alapítvány. A szervezet viszont ezt tagadja.
A vasfüggöny lebontásának 25. évfordulóját ünnepelték pénteken a szöges drót átvágásának helyszínén Sopron közelében. A megemlékezést azon a helyen tartották, ahol Horn Gyula akkori magyar külügyminiszter és osztrák kollégája Alois Mock negyed százada a határzár felszámolásának részeként közösen átvágta a szöges drótot.
Szöges drót, aknazár, majd elektromos jelzőrendszer és szigorú fegyveres védelem. Ez volt a vasfüggöny. 40 évig fizikailag lezárta a magyar-osztrák határt, képletesen pedig elválasztott egymástól két világrendet. A vasfüggöny a hidegháború jelképe lett, lebontása pedig a szocialista blokk összeomlását és a rendszerváltást jelképezi. Az osztrák külügyminiszter szerint erre mindig emlékezni kell.
Important for us, for the younger.
A fiatalabb generáció tagjai csak elképzelni tudják, milyen is volt az élet a vasfüggöny és a berlini fal lebontása előtt. Éppen ezért fontos emlékezni arra a történelmi eseményre, mely a szabadságot hozta el Európának, mondta Sebastian Kurz, osztrák külügyminiszter a megemlékezésen. A szlovák külügyminiszter kiemelte, a szöges drót átvágása olyan esemény volt, ami felgyorsította a kommunista diktatúrák bukását.
First, enjoy the freedoms.
Mindaz, ami 25 éve a magyar-osztrák határon történt, a szabadság és a demokrácia reményének üzenete volt, és már nem kellett sok időnek eltelnie, hogy a berlini fal ledőljön és Európa újra egységessé válhasson, mondta a szlovák külügyminiszter. A soproni megemlékezés végén a három ország külügyi vezetői közös nyilatkozatot írtak alá. A szabadság kartában kiállnak az egységes Európa, az európai értékek és a szabadságjogok mellett.
Arra kell emlékeztetnünk a mai fiatal nemzedékeket, hogy a szabadság és demokrácia értékei nem mindig adottak meg természetesen minden embernek, úgyhogy ezt most a lehető legjobban meg kell becsülnünk, és a lehető legjobban hozzá kell segítenünk mindazokat, akik még mindig nincsenek abban a helyzetben, hogy a demokratikus körülmények között és szabadságban éljenek, hogy minél előbb olyan sorsuk lehessen, mint amilyen lett nekünk.
Az ünnepség Sopron pusztán a pán-európai piknik emlékhelyén folytatódott. Sebastian Kurz, Miroslav Lajcsák és Szijjártó Péter megkoszorúzta a vasfüggöny egy megmaradt darabját.
Átvették megbízó levelüket a májusi európai parlamenti választáson mandátumot szerzett képviselők. A megbízó leveleket Patyi András, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, és Pálfi Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke adta át a képviselőknek az Országház delegációs termében. A választások eredménye alapján a Fidesz-KDNP listájáról 12-en, a Jobbikéről 3-an, az MSZP, valamint a Demokratikus Koalíció listáiról 2-en, az Együtt PM és az LNP listájáról 1-1 képviselő jutott be az EP-be. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselői a Szabad Nemzetek Európáját szeretnék építeni. Ezt mondta Percné Gál Ildikó következő 5 éves munkájukról, miután átvették mandátumukat. A Fidesz alelnöke kiemelte, olyan Európai Unióban hisznek, amely nem a diktátumokról, hanem a lehetőségekről szól. Hozzátette, kötelességüknek tartják a magyar emberek a hazai kis- és középvállalkozások érdekeit megvédeni. Lemondásra szólította fel Botka Lászlót, Szeged polgármesterét Szabó Bálint. A korábbi DK-s politikus, aki a felszámolás alatt álló Szevijéb ZRT néhány károsult alvállalkozójának jogi képviselője, többek között azt állítja, hogy Botka László korábban hazudott a város és a cég kapcsolatáról. Szabó Bálint azt is mondta, hogy voltak olyan cégek, amelyeknek egy szegedi beruházásnál az építési anyagok egy részét egy szocialista önkormányzati képviselő építkezésére kellett vinniük. Botka László szerint ő nem állított valótlanságot a Szevijéppel kapcsolatban, és egyik MSZP-s képviselő sem építkezett a volt DK-s politikus által említett időszakban. A szociális temetésről szóló 2015-ben életbe lépő törvény hatályon kívül helyezését kéri az MSZP. A szocialista párt a jövő héten nyújtja be az országgyűlésnek az erről szóló előterjesztést, mondta Lukács Zoltán frakcióvezető helyettes. A politikus embertelennek nevezte, hogy amennyiben a hozzátartozók a szociális temetést választják, személyesen is részt kell venniük a lebonyolításban, mert szerinte ez azokat érinti, akiknek nincs pénze a temetésre.
A Szocialista Párt frakciója hétfőn törvénymódosítást nyújt be a parlamentben, amelynek lényege az lesz, hogy az erről szóló törvény szociális temetésről szóló részét azonnali hatállyal helyezzék hatályon kívül, és ezt a törvényt semmisítsék meg.
Az LMP szerint a vidékfejlesztési alapok elosztása miatt tovább nőnek a társadalmi egyenlőtlenségek. Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának LMP-s elnöke, Sallai R. Benedek azt mondta, A támogatásokat utólag fizetik ki, ezért már a pályázáshoz is jelentős tőkére van szükség. Véleménye szerint ezért a vidéki térségekben élők, valamint a kis és közepes vállalkozások nehezebben férnek hozzá a forrásokhoz.
Az, aki nem tud pályázni és nem tud forrásokhoz jutni, az tovább még inkább a leszakadásra van ítélve, míg azok, akiknek van tőkéjük, van komoly vagyonuk, és amire tudnak lehetőséget teremteni előfinanszírozásra, azok viszont tudnak növekedni, tudnak gazdagodni.
Már csak néhány napja maradt a föld tulajdonosoknak, hogy levágják a földjükön növekedő parlagfüvet. Július 1-én a hatóságok megkezdik az országos ellenőrzést. A változékony időjárásnak köszönhetően idén a szokásosnál korábban elkezdett virágozni az erősen irritáló, tízezrek életét megkeserítő gyomnövény.
Ez a legjobb ellenszer.
Védőfelszerelésben kaszálja a parlagfüvet Horváth József, mert 30 éve küzd allergiás tünetekkel. Azt mondja, ebben az időszakban minden lélegzetvétel nehéz, sokszor levert és indokolatlanul ingerlékeny.
A gyógyszerek ez a 7.-8. félét szedem, tehát ugye tűrhetően vagyok most már. Meg az ember úgymond lelkileg fölkészül rá, látja, mikor jönnek a virágok, mi lesz, hogyan lesz. Tehát ugye az is egy kis fejbe is lehet dolgozni vele, de hát hál' Istennek elég jól csökkentették a gyógyszerek a tüneteket.
Budapesten is kaszálják a parlagfüvet. A földtulajdonosoknak már csak pár napjuk maradt az írtásra. Július 1-től a hatóságok ellenőriznek és bírságolhatnak is.
15 ezertől 5 millió forintig terjedhet. Ugye itt ez függ a terület elhelyezkedésétől és a terület nagyságától is. Enyhítő körülménynek számíthat az esetleg, hogyha valaki megpróbált védekezni, azonban ez a védekezés nem volt teljes mértékben 100%-ban sikeres.
Egyes becslések szerint Magyarországon minden ötödik ember érzékeny a parlagfűre. A szakemberek azt tanácsolják, aki rosszul érzi magát, minél előbb forduljon orvoshoz, mert az allergiát súlyosabb betegségek is követhetik.
Nagyon fontos, hogy tisztázzuk azt, hogy miben áll a betegség, milyen pollenekre allergiás, és így fel tud készülni már előre ezekre az időszakokra. A kivizsgálást követően egyénre szabott terápiát javasolunk, amely az orrtünetek, szemtünetek csökkentéséből áll.
A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal munkatársai tavaly országszerte több mint 3000 eljárást indítottak, és 130 millió forint bírságot szabtak ki. Idén is várják a lakosság segítségét. Egy internetes rendszer segítségével bárki jelezheti, ha parlagfűvel fertőzött területet lát.
3 évig tartó nyomozás után elfogták a meztegnyői plébános feltételezett támadóit. 2011 áprilisában a két férfi otthonában kirabolta és brutálisan bántalmazta az idős férfit. A rendőrség akkor nem tudta bizonyítani Ó Lajos és társa Ó Imre bűnösségét. Azóta azonban újabb bizonyítékokat találtak. Az egyik gyanúsított közben Ausztriába, majd onnan Belgiumba menekült. Itt állították elő a helyi rendőrök és átadták a magyar hatóságoknak.
Olyan nyomok kerültek rögzítésre, amelyek azonosításra alkalmasnak minősültek. És ez az apró momentum volt, amikor a szakértői vélemény alapján egyértelművé vált, hogy elkövetői anyamaradványról beszélünk. Ez oldotta meg végül is magát az eljárást.
Megsértette a bontási előírásokat a kivitelező cég az egyes villamos pálya felújítási munkáinál, ezért sérült meg tegnap a Kisföld alatti alagútja, közölte a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója. Vitézi Dávid azt mondta, a Kisföld alatti miatt a munkásoknak kézi erővel kellett volna bontaniuk a villamos simpályáját, ehelyett nagy teljesítményű lánctalpas bontógépet használtak. A gép átszakította az alagút födémjét, ami miatt betondarabok hullottak a sínek közé. A Kisföld alattit azonnal leállították, a szerelvények azóta csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között járnak. A cég elismerte felelősségét, és megkezdte a hiba kijavítását.
Egy visszabontás történt, ezt a mai napon el is végezte a kivitelező, és a következő napokban javítja ki, betonozza újra a megsérült részeket, és ezt követően indulhat újra a Kisföld alatti forgalma. Nagy bizonyossággal azt tudom mondani, hogy jövő hét elején a Kisföld alatti újra tud indulni, hogy ez hétfő reggel vagy kedd reggel lesz, erről a vasárnapi napon fogunk tájékoztatást adni.
Az egyre gyakoribb és szélsőségesebb időjárási viszonyok azt jelzik, hogy mindig felkészültnek kell lenni, hogy olyan eredményesen lehessen védekezni a gátakon, mint ahogy 2013-ban, fogalmazott az országos vízügyi főigazgató Győrben. Molnár Béla a Nemzetközi Dunanapon hozzátette, a Duna nem csak nemzeteket, városokat, közösségeket köt össze, hanem ha arra kerül sor, a védekezésben résztvevő embereket is, ami tiszteletet érdemel. Felavatták azt az emléktáblát is, amely a tavalyi rekordárvíz szintjét, vagyis a 838 cm-t mutatja. Hegyesi János a Nemzeti Parasztpárt egykori országgyűlési képviselőjének, az országgyűlési jegyzőjének szobrát avatták fel Füzesgyarmaton. A sárréti településen született és ott élő parasztköltő fontos közéleti, politikai és kulturális tevékenységet folytatott. 1949-ben a kommunista hatalomátvétel után önkéntes számüzetésbe vonult, írásait sem jelentette meg. 1956-ban a helyi forradalmi tanács vezetője volt. A megtorlás idején egy pufajkás annyira megverte, hogy eltört a gerince. Munkásságára csak élete végén figyeltek fel, és ekkor jelenhettek meg művei. Az emlékműre az önkormányzat a Nemzeti Kulturális Alaptól nyert támogatást. A kulák listára tett és megnyomorított emberek sorsát dolgozza fel Kabai Barna és Petényi Katalin új dokumentumfilmje. A Kulák volt az apám című filmben azok az idős emberek szólalnak meg, akik az 50-es években kuláknak nyilvánított parasztemberek gyermekeiként élték át családjuk meghurcolását. A filmet a Kulák üldözés áldozatainak emléknapja alkalmából mutatták be Nagykőrösön. Az alkotás elkészítését az MTVA is támogatta.
A vapolok mentek Budapesten keresztül, és hát a végén Hortobágyon kötöttünk ki.
A kommunista rezsim 1949-től szovjet mintára, kolhozokba, TSZ-ekbe akarta kényszeríteni a parasztságot. Aki erre nem volt hajlandó, arra szinte a teljes megsemmisítés várt. Teljesíthetetlen beszolgáltatási feltételek mellett a földtulajdon alapján listázni kezdték a középparasztokat. Összesen 65 ezeren kerültek fel a kulák listára, közülük 10 ezer embert kényszermunkatáborokba szállítottak és teljes vagyonelkobzásra ítéltek. A Kulák volt az apám című filmben megrendítő gyermekkori emlékeken keresztül mutatják be az alkotók azokat a szenvedéseket, nélkülözéseket és megpróbáltatásokat, amelyeket a kulák üldözés áldozatai éltek át. Azok az idős emberek szólalnak meg, akik az 50-es években kulákok gyermekeiként élték át családjuk meghurcoltatását.
A parasztembereknek sose volt könnyű a sorsuk, ki voltak szolgáltatva időjárásnak, különböző rendszereknek, politikai áramlatoknak. Tehát a paraszt szívóság, az én úgy érzem, hogy ez segített át bennünket, hogy összeszorított fogakkal és összeszorított kezekkel, hogy élni akarunk és tovább akarunk lépni.
Az 52 perces dokumentumfilm 2 év alatt készült el. Az alkotók szerint a szereplőkön még mindig érezhető a félelem, éppen ezért megszólaltatni is nehéz volt őket.
Én úgy érzem, hogy több generáción keresztül megbélyegzettek maradtak a gyermekek és az unokák is, tehát ez önmagában már egy olyan sok élmény, ami miatt hallgattak. Másrészt meg is fenyegették őket, alá is irattak velük hallgatási papírokat, a börtönviseltekkel különösképp.
A Kulák volt az apám című film bemutatójára Nagykőrösön a Kulák üldözés emléknapja alkalmából került sor. A bemutatót megemlékezés és koszorúzás előzte meg. A filmet az MTVA is támogatta a Duna ősszel tűzi műsorára.
Holnap is lesz balatoni nyár, Révfülömön van az egyik műsorvezető Huszári Kata. Szervusz, mivel várjátok holnap a nézőket?
Jó estét kívánok, szervusztok! Holnap a balatoni nyár adása szinte teljes egészében Vonyarcvashegyről szól majd, nem véletlenül, hiszen éppen ma kezdődött el egy fesztivál, a Kézműves Sörök és a Házi Ízek Fesztiválja. Megismerünk egy balatoni legendát, a 40 halász legendáját, petangozunk egy kicsit a polgármesterrel, strandolunk, főzünk, egy szóval úgy hiszem, hogy holnap is nagyon izgalmas és tartalmas napunk lesz. Holnap egyébként 1 órával korábban kezdünk majd, mivel hétvége van, így tehát 7 órától várjuk már önöket nagyon nagy szeretettel, Bősze Ádámmal.
Huszári Kata, köszönjük! Ma pihenőnap van a brazil VB-n, tegnap kialakult a legjobb 16 mezőnye. Holnap már az egyenes kieséses szakasszal folytatódnak a küzdelmek. Tegnap az is kiderült, hogy az Egyesült Államok Portugáliát és Gánát megelőzve tovább jutott csoportjából. Milliók drokkoltak otthon a csapatnak. Jürgen Klinsmann szövetségi kapitány nyílt levélben kérte a munkaadókat, hogy engedjék szabadságra a dolgozókat, hogy szurkolhassanak. De nem csak Amerikában, hanem Brazíliában is sok az amerikai. Eddig több mint 160 ezeren váltottak jegyet, vezetve ezzel a nemzetek rangsorát.
és a német csapat meg is tudta szerezni a vezetést.
Csaknem 42 ezeren követték az Egyesült Államok Németország elleni mérkőzését csütörtökön a brazíliai Pernambuco arénában. Bár az amerikai csapat 1-0-ra kikapott, a nekik szurkolók mégis örömmel távoztak a stadionból. A németek elleni vereségük ellenére az Egyesült Államok csapata tovább jutott a legjobb 16 közé. Korábban ugyanis legyőzték Gánát, és 2-2-t játszottak a portugálokkal. Senki nem gondolta volna, hogy képes rá a csapat, de mégis megcsinálták. Megcsináltuk, mondja az egyik szurkoló a meccs után. Az Egyesült Államok elnöke is végignézte a mérkőzést, majd Minneapolisban mondott köszönetet a játékosoknak. Bár nem nyertük meg a mérkőzést, azt szeretném, ha a csapat minden tagja tudná, hogy itthon büszkék vagyunk a teljesítményükre. Gratulált Obama! Jürgen Klinsmann, az amerikai csapat német szövetségi kapitánya a németek elleni mérkőzés előtt egy levelet is posztolt az egyik közösségi oldalon. Azt kérte a munkaadóktól, adjanak szabad napot, hogy a dolgozók szurkolhassanak. Ebben az alabamai gyárban német autókat raknak össze. A dolgozók közül szinte mindenki végigizgulta a két csapat játékát. A baráti rivalizálás és a hazai csapat szeretete mindkettő motivált bennünket itt a munkahelyen, mondja az egyik alkalmazott. A brazil turisztikai minisztérium adatai szerint az idei VB-re mintegy 168 országból több mint 600 ezer turista érkezett. A jegyeladásokból az derül ki, hogy a lelátókon főként amerikaiak ülnek.
Tudjuk, ki hány jegyet vett a világbajnokságra. Például az argentinok körülbelül 58 ezer jegyet, a németek 61 ezer jegyet. De ami igazán meglepő, hogy az amerikai Egyesült Államokból több mint 198 ezer jegyet vásároltak a labdarúgó mérkőzésekre. Ez óriási szám, főleg, hogyha figyelembe veszük azt, hogy Amerikában nem is igazán népszerű játék a labdarúgás. Szerencséjükre, mármint a brazilok szerencséjére, az amerikaiak tovább jutottak, sőt a legtöbb jegyet vásárlók közül egyedül az angol turisták mennek haza idő előtt. Vajon mi lesz akkor, hogyha az amerikaiak még tovább jutnak a legjobb 16-ból, és vajon mi lesz akkor, hogyha Amerikában egyszer igazán népszerű sportág lesz a foci?
Az amerikai válogatott legközelebb kedden játszik a belgákkal a salvadori stadionban, a Téta 8 közé jutás.
Most következnek a sporthírek, utána időjárás jelentés, és ahogy hallották, nincs ma meccs, van viszont világvége. Na jó, Bruce Willis azért megmenti a földet az Armageddonban. Jó szórakozást, utána még híradóval várom önöket. Viszontlátásra!